A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Varga Zsomborral, a Toyota és Lexus márkák magyarországi kommunikációért felelős vezetőjével. És az első részben rengeteg dologról beszéltünk, például az elektrifikációról és arról, hogy most a Toyotánál is beindul az elektromos invázió, így fogalmazott Zsombor itt az elmúlt 20 percben. Beszéltünk még egy kicsit a kínai piacról is, de hát a magyar piacról is, hogy azért itt egyre nehezedő körülmények között, de a Toyota még mindig tartja az első helyet, vagy az első helyek egyikét, és ugye ez ott a csúcson van a legnagyobb küzdelem, és nem könnyű most a piac. És hát beszéltünk a flotta piacról, amiben a Toyota az utóbbi években erősödött meg, és nem véletlenül, hiszen Magyarországon, ahogy ez elhangzott, a magyar piac az flotta nehéz, ha lehet ezt mondani, tehát itt sokkal több vállalati járművet, vagy céges járművet adnak el a különböző márkák, mint a magánszemélyeknek, és azt gondolom, hogy érdemes erről egy pár szót ejteni úgy is, hogy ez egy fontos stratégiai piac ezek szerint, és most október úgy tűnik, legalábbis a hirdetéseket nézi az ember, hogy a Toyotánál így dedikáltan a vállalkozóké, és ha jól látom, kifejezetten a kisvállalkozókra, vagy elsősorban most a kisvállalkozókra lőttök, annak ellenére, hogy hát a nagyok azok biztos elég jó piacot jelentenek.
Abszolút, tehát mint említettem, és hát tényleg beszéltünk róla, a flotta piac az gyakorlatilag Magyarországon nem lehet túlhangsúlyozni. Gyakorlatilag, hogyha az idei évet nézzük, akkor az összes magyarországi eladásnak gyakorlatilag 72%-át tették ki személyes kistartót együtt nézve a vállalatok számára történő értékesítések a piacon. A töltelen az olyan 66,6%, tehát még mindig hangsúlyosabb nálunk a magánvásárlók köre, mint a piacon átlagosan, de nyilván nem tudjuk megkerülni a flotta piacot sem, és nem is szeretnénk természetesen, ahol egyébként toronymagasan a Toyota az első számú vezető szereplő a flotta piacon.
Már ez azért meglepő, mert ugye évekig nem is volt teljes a kínálat, hiszen nagyobb teherszállító járművek, azok egy-két éve jöttek be a kínálatba.
Így igaz. Itt viszont ugye hát azért a flotta piacnak egy részét képviselik a Volkswagen-gépek, bár fontos részét, de ugye itt az összes vállalati autóról mindenről beszélünk, és hát itt gyakorlatilag, hogyha a teljes piacot nézzük, a flotta piacot, akkor az 8254 darabos adással itt szeptember végéig egyébként a második helyen állunk, viszont ugye pont ez az a piac, ahol tudjuk, hogy a vállalati névre regisztrált autók kerülnek zömében reexportra, tehát ennek köszönhetően itt különösen fontos megnézni a kívánásokat tisztott piacot, és itt viszont, hogy nálunk is úgy tűnik, hogy van némi reexport, de 7786 darabbal, gyakorlatilag még több mint 2000 darabbal a legközelebbi versenytársunk előtt állunk az első helyen, tehát nagyon-nagyon markáns szereplői vagyunk a piacnak, ez gyakorlatilag 13%-os részesedés jelent.
Most beszúrnék ide egy kérdést, ott is a Corolla vezeti az eladásokat, mint a személyautóknál világszerte, mert ugye pont abban a szegmensben a TS, a Corolla TS, az ugye gyakorlatilag ott versenyez, ami évekig a legkedveltebb szegmens volt a magyar piacon, ezek a nagy kombik, vagy hát a középkategóriás kombik, amik mindenre jók, lehet vele árumintától kezdve komolyan árut is szállítani, és a hétvégén az ügynök az kiválóan elviszi vele a családját.
Hát, ha tavaly beszélgetünk, akkor azt mondtam volna, hogy a legkedveltebb flotta autók az a Hilux, viszont most volumenben az említett dolgok miatt, hogy most teljesében ugye nem tudtuk olyan megkínálni a Hiluxot, mint szerettük volna, így igen a flottiadásaink húzó modellje is a Corolla, de azért nem szabad elfeledkezni a Camry-ről, a RAV4-esről, a CHR is nagyon kedvelt flotta modellével, pedig azért nehezen kezdett, hiszen annyira futurisztikus volt, hogy nem mindenki szavazott neki bizalmat, mert egy kicsit túl modernnek találták sokan, de ugye a Corolla Cross is nagyon-nagyon fontos szerepel a flotta piacnak, tehát tényleg itt mindegy, tehát a kis méretet, akár a Yaris Cross és egyéb kisebb méretű modelleknél is nagyon-nagyon markáns és népszerű a flották eladása. És ahogyan említetted is, gyakorlatilag valóban októberben meg kifejezetten fókuszálunk itt a flotta ügyfelek. Miért pedig, bár pedig az, hogy nyilván itt vannak gazdasági ajánlatok is, tehát kezdenek egyebek, amiket őket célozzák, de ami talán sokkal fontosabb a mai piacon, az a tanácsadás, mert hogy az ügyfelek annyira nem tudják, hogy most akkor melyik hajtás lesz számukra az ideális, tehát akkor most hibridet válaszol, plug-in hibridet, elektromost, egyáltalán milyen méretű autót, miben gondolkodjon ők, ugye a flottát azért üzleti célra veszik, 3-5 évre elkötelezik magukat, hogy mi számukra a legjobb választás, és itt ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy amellett, hogy ugye nyilván a megfelelő ajánlatot adják a kereskedésekben az ügyfelek számára, és érdemes, hogy mindenképpen a kereskedésekben a tanácsadás miatt ellátogatni, de tényleg segítenek képbe kerülni az ügyfeleknek, és meg tudja mondjuk nézni az a kis erőszállító vállalkozó, hogy vajon ő abban a 60-65%-ba tartozik-e mondjuk, ahol jobban jár akkor, hogyha elektromos kis erőszállítót vesz, vagy ő még mindig maradjon a hagyományos belségésű meghajtásnál, vagy éppen mondjuk az a vállalati vezető, hogy akkor ő most plug-in hibrid, vagy éppen tiszta hibridben vált, vagy éppen válthat elektromos autós. De nagyon rövid személyes példa, hogy én például egy plug-in hibrid A4-est használok, nagyon-nagyon szeretem, de mindig így óckodtam az elektromos autóktól állandó használatra, mert hogy nekem két kisgyerekem van, mi sokat utazunk úgy a családdal, hogy elmegyünk mondjuk valahol Európán belül, és akkor én egész éjszaka vezetek, a kicsik alszanak hátsülésen, és mindig úgy volt valami, úristen, de jó, de megállok töltögetni, akkor fölébrednek, stb. Tehát és egyáltalán tűnt praktikusnak. És pont most voltam egy néhány újságíróval egy mobilitási konferencián Katowicén, ahol jelenleg generációs BZNX-el és ProS City Verso EV-vel mentünk. Minden ilyen aggodalmam elpárolgott, mert hogy nagyon praktikus volt, ugye ezek a DC töltőket nagyon gyorsan, tehát míg megebédeltünk, míg kávéztunk egyet, föltöltöttük az autókat, egyáltalán nem volt macera, és most én erősen elgondolkodtam, hogy én is, hiszen egyébként valójában a fejemben úgy volt meg, hogy hú, de sokat megyünk, de valójában ez mondjuk 4-5 olyan utazás egy évben, amikor tényleg messzire megyünk. Egyébként meg a nyilván kirándulunk, de az, a hétvégi kirándulós hatótávokat simán lefedi egy tisztán elektromos autó, akár oda-vissza is, de egy töltéssel mondjuk mi megnézünk egy várat vagy egy várost, fürdünk egyet, stb. Bőven föl tud tölteni az autó, és egyébként meg napi szinten valójában nem használjuk többet, mint 50-100 kilométert, az pedig még tulajdonképpen egy jó plugin is tudja. Tehát, hogy tényleg ez, mind ebben, hogyha elbeszélgetnek az ügyfelekkel a tanácsadók, akkor meg tudják mondani, hogy nekik mi lesz a legjobb felhasználási mód, és szerintem talán ez most még értékesebb, mint egy bármilyen kedvezmény.
Na most ugye kedvezményekről itt most nem nagyon beszélhetünk, ez nem egy olyan, ez nem egy reklámműsor.
Ezért nem is mentem bele, csak hogy...
Teljesen jó, viszont arról szerintem érdemes beszélni, hogy ha már a Hilux szállításokat most idén már nem lehet vállalni, gondolom erre az akcióra, vagy erre a kifejezetten a vállalkozóknak szánt promóciós időszakra ezekből a járművekből bőven betároltatok, hogy lehessen akár azon vagy nagyon rövid határidővel szállítani.
Abszolút az elektromos autóknál is, illetve hát nyilván vannak készletről kínált modelljeink is, akár a személyautók tekintetében, ugye még gyorsabban tudnak hadrendbe állni ezek az autók, amik egyébként jól mondom, mert nagyon fontos szempont tud lenni egy vállalkozónál, hogy ne kelljen mondjuk 5-6-8 hónapot várni az autó, hanem azonnal munkába tudjon állni és termelni tudjon kezdeni.
Ráadásul most ugye az nagyon fontos, hogy még ha talán még van elektromos autó pályázati lehetőség?
Igen, még nincs kifutva de a keret, tehát most még működik. Szó van róla arról, beszélgetés van arról, hogy esetlegesen indulhat majd egy új program, erről még semmilyen konkrétumot nem tudunk, meglátjuk. Én olyat is hallottam, hogy az is lehet, hogy akár már nem csak a vállalkozások számára, hanem a szélesebb közösség számára megnyitják. Erre egy ilyen nem tudunk kommentálni, ami biztos, hogy most még nincs kihasználva a vállalatok számára nyújtott keret, tehát érdemes még, amíg lehet, ezt kihasználva vagy komoly árelőnnyel megvenni az elektromos autónkat, és akkor tényleg gyakorlatilag drasztikusan lerövidül a megtérülési ideje.
Van itt két olyan téma, ami bár nem az autókról szól közvetlenül, de mindenképpen a fejlesztésekről, a jövő kutatásról, és hát nagyon különleges projektek ezek, amiben a Toyota részt vállal, úgyhogy én arra mindenképpen szánnék időt, de ha már egy autós céggel beszélgetünk, bár egyébként a Toyota néhány évvel ezelőtt kijelentette, hogy ő már nem autós cég, hanem egy mobilitási szolgáltató kíván lenni, tehát akkor ezért is érdemes lesz majd ezekről az új projektekről beszélni, de ha már az elektromos autók szóba kerültek, és ilyen hangsúlyosan itt ebbe a beszélgetésbe, azért ne menjünk el amellett szó nélkül, hogy itt a térségben, Csehországban kezdődik majd egy teljesen új elektromos Toyota gyártása nem sokára.
Így igaz, ezért is fontos nekünk térség szinten, mert ugye mi a lengyel, cseh, szlovák és magyar piacért felelős Toyota Central Europe-ként Európa első számú piaca vagyunk a Toyota és a Lexus számára, tehát több mint 150 ezer Toyota és 20 ezer Lexus talált gazdára csak tavaly ebben a régióban, ezért tényleg abszolút elsők vagyunk Európában, ami nagyobb hangsúlyt is jelent számunkra. És ugye a Kolini gyár, ahol egyébként idén, még évvége alatt megkezdődik az új Aygo X-nek a hibrid hajtású gyártása, eddig ugye nem volt elérhető hibrid hajtása az a modell, és egy nagyon-nagyon fontos fegyvertény, és itt jelentették be, és most volt az alapkötetétel, hogy az első európai gyárban dedikáltan Toyota elektromos autógyártása is itt kezdődik majd meg, hiszen ugye a ProEase család az egy versenytárs gyártóval közös fejlesztésű modell, és nem Toyota gyárban kerülnek gyártásra, viszont ez egy Toyota tulajdonú gyár, Toyota által fejlesztett Toyota elektromos autó, amiben egyébként nagyon komolyan benne van az Európai Toyota fejlesztési központja, tehát ez kifejezetten Európának lett fejlesztve. Konkrét időpont a gyártás megkezdéséről még nem hangzottak el konkrétumok, de valószínűleg egy ilyen 2 éven belül kezdődik meg, de most történik az alapköltétel, de ez nagyon fontos dolog.
És a modellről már lehet beszélni, vagy az is még egy ilyen meglepetés?
A modellről sem árultak el konkrétumot, azt lehet tudni, hogy ez a gyár ugye az AB SUV méretben, tehát itt ugye Yaris Cross gyártás folyik, illetve Aygo Cross vagy Aygo X gyártás folyik, mind a kettő hibridben, tehát valószínűleg ebben a méretosztályban érkezik majd egy új dedikáltan elektromos modell, és azt lehet tudni, hogy ez nem az Urban Cruiser lesz, tehát nem a mostani tiszta elektromos modell, amit most mutatunk be, ugye ugye ebben a méretosztályban, hanem valami teljesen új.
Na hát ezt akkor izgalommal várjuk, és szerencsére van még néhány percünk, tényleg csak néhány percünk, de én azt gondolom, hogy van egy-két olyan izgalmas dolog a Toyota házatáján, amiről itt ebben a műsorban is meg kell emlékezzünk, hogy hát ha van olyan ember, aki még nem hallott róla. Hát az egyik legfontosabb, talán kezdjük a frissebbel, azt talán gyorsabban le is tudjuk. Ez a robotikai fejlesztés, amit a Toyota a Boston Dynamics-el közösen folytat, és hát most volt egy műsorotok tulajdonképpen a YouTube-on, megnéztem, hát egészen vicces. Tehát itt már ilyen emberszabású robotok pakolják a cuccokat a raktárban, és hát ebből a filmből aztán látszik, hogy miért van szükség ezekre a robotokra. Nem lehet őket kihozni a sodrukból. Van egy ilyen jelenet, hogy direkt nehezítik neki a pakolást, becsukják előtte a dobozt, amiből kipakol, vagy bepakol, mellé dobálják neki, ő szép nyugodtan csinálja ugyanúgy, ahogy kell. Ennek az együttműködésnek mi a lényege? Itt a Toyota hogy jön képbe, hiszen a Boston Dynamics már mutatott be ilyen humanoidnak tűnő robotokat, meg robotkutyákat, meg ilyeneket, tehát hogy ott hol volt szükség a Toyota? Ha pénzén kívül, mert gondolom a Toyota azért jelentősen ilyenkor beszáll fejlesztésbe pénzzel is.
Itt ez most nem egy anyagi jellegű működés volt. Gyakorlatilag a Toyota már 3 évtized, tehát közel 30 éve fejleszt robotokat, hogy ebben benne vannak a nagy gyártó robotok épp úgy, mint egyébként a humanoid robotok. Volt egy ilyen Toyota zenekar is, amely mai napig megtekinthető a Toyota múzeumban, ahol gyakorlatilag egyikük hegedül, a másik nem tudom, gitárral is dobol, fuvoláznak, stb. Sőt, ugye úgynevezett ilyen human support robotokként több generációs ilyen robotunk van már. Itt az óriási áttörés az az volt, hogy ugye eddig a Toyota is a magára a robotoknak a finomenikai mozgásaira fókuszált, ahogyan a Boston Dynamics. És a Boston Dynamics-től láthattunk tényleg bukfencező robotok, ezzel nagyon sok mindent. Tehát ki is jelenthető, hogy talán fejlettebbek is voltak a Boston Dynamics robotai e tekintetben, mint a Toyota hasonló humanoid robotjai. Viszont a Toyota a nagy szöveges modellek, ugye most a mesterséges intelligenciát felforgatja, mellett a nagy viselkedési modellekre kezdett el fókuszálni, mert hogy ilyen is létezik, és ezek nagyon-nagyon egyszerűen és zanzásítva azt teszik lehetővé, hogy a robotok gyakorlatilag tanulásra képesekké válnak, és már nem csak, mint a Boston Dynamics gyakorlatilag olyan mozdulatokat tud elvégezni egy Boston Dynamics robot, vagy tudott eddig elvégezni, ami be volt neki tanítva, erre volt beprogramozva. Itt viszont ugye öntanulásra képesek a robotok, tőt a robot óvodának hívják tulajdonképpen azt a műhelyt, ahol a mérnökök bemennek, megtanítanak valami mozgást a robotoknak napközben, aztán ők ezt egész éjszaka gyakorolják, és aztán tökélyre fejlesztik. Flotta szintű tanulásra képesek, ha egy robot tudja, akkor aztán az összes robot tudni fogja, és nem tudom, a kenyér megvajázásától kezdve, a könyvlapozgatásán át, a vasalásig, tehát rengeteg olyan praktikus dolgot, amikre egyébként később használni szeretnénk ezeket a robotokat az emberi élet kiegészítéseként, krumplit hámoznak, stb. Csavaroznak, megjavítanak dolgokat, és ugye, amit említettél, és tényleg nem tudok rá jobb szót, mint hogy ha a mérnökök szivatják őket, és becsukják a dobozt, ellökik, a robot akkor kilöki a kezéből a nem tudom, csavarhúzót, akkor szépen nyugodtan fölveszi, kijavítja, korrigálja, és megcsinál a feladatot. Tehát ez itt az áttörés, hogy gyakorlatilag immáron nem csak fix előre megprogramozott dolgokat tudnak megcsinálni a robotok, hanem tanulásra képesek, és óriási előlépésre, és ez adja a jelentőséget ennek az együttműködésnek a Toyota és a Boston Dynamics között.
Na most, évek óta beszélgetünk róla, mint egy jövőbeni dologról, az úgynevezett Woven City-ről, ami Japánban a Fuji-hegy lábánál helyezkedik el, ott épül, folyamatosan mondhatjuk, és már ugye vannak lakói, de ezek a lakók elsősorban mérnökök, fejlesztő mérnökök, akik ott dolgoznak. Viszont arról is beszéltünk már egy pár évvel ezelőtt, hogy itt már az ingatlan befektetők már jó bizniszt látnak benne, már lakásokat vettek ebben a Woven City-ben, ami egy ilyen, hát nem is tudom, minek nevezzem, a jövő városa. Ez a hivatalos elnevezése, de hogy annyira futurisztikus a vezető nélküli mindenféle járművek, hát mondjuk ezt el is vártuk a Toyotától, ha egyszer egy jövővárost fejleszt, de ha itt a humanoid robotokat említettük, emellett ugye, ha jól emlékszem, itt kifejezetten betegápoló robotoktól kezdve az éttermi kiszolgáló személyzetig szinte minden robot lesz, és miközben az élhető várost próbálja bemutatni, tulajdonképpen egy hihetetlen technológiai bemutató.
Igen, tulajdonképpen elképesztő, hogy a gyermekünk skifiei válnak valóra, és az utopisztikus formában, tehát nem a disztopikus skifik, hanem tényleg az ideális jövőt igyekszik felépíteni a Toyota. Ugye amellett, hogy ez itt az épületek is egyébként fából épültek, a hagyományos több ezer éves japán fa megmunkálási eljárást a robotikai megoldásokkal ötvözve, tehát elképesztő, és ugye teljesen zéromissziós a város, hidrogén, illetve napelem alapú energiafelhasználással. Az utcákon ugye külön zónák vannak a zéromissziós személyautók számára, külön az ilyen gyalogos zónára, illetve külön a last mile delivery és az egyéb ilyen mikromobilitási eszközök számára. Ugye a élő tesztlaborjaként működik ez a város egyébként, mondjuk akár az autóinfrastruktúra, infrastruktúra otthon és az autó közötti kommunikáció, tehát ezt is tesztelik. Ugye most nyitotta meg a kapuit hivatos a szeptember végén, most költöztek be az első lakók, amikor az elnevezések is szerintem számomra kicsit ilyen megborzongatok, mint ha tényleg egy ilyen skifit olvasna az ember, hogy vannak a szövők és vannak a fejlesztők.
Na ezt meg akartam kérdezni, ugye a világszintű elnök, Akio Toyoda, ő mesterszövő. Ez mit jelent?
Gyakorlatilag ugye ez kicsit utal a Toyota múltjára is, hiszen mielőtt autógyártóvá vált volna a Toyota, az automata szövőgépet fejlesztette ki Japánban, és ezzel vált nagyjá, és Akio Toyoda nagyapja volt, aki gyakorlatilag ugye váltott, megalapította, aki ezzel indította el a vállalkozását, és ez is a Woven City, ami ugye összefont város jelent, ami metaforikus is egyszerre, meg gyakorlatilag tényleg egy ilyen megoldás, és ugye a fejlesztők azok, akik a legkülönbözőbb megoldásokon dolgoznak, tehát itt azért hidrofóniás növényektől kezdve, az urban farmingtól kezdve, tehát minden, ami tényleg a fenntartható jövőt képvisel egy városban, ott van, és mindenki különböző területeken dolgozik, és itt az a koncepció, hogy ezek együtt a saját szellemi tudásokat egyesítve, egymást inspirálva, különböző munkacsoportokon dolgoznak különböző területeken, és ugye a fejlesztők azok a mérnökök, akik ugye beköltöznek és effektíve dolgoznak ezek a dolgokon, a szövők pedig azok, akik azok a lakók, akik ezeket igénybe veszik, megadják az első visszacsatolásokat, saját ötletekkel javítják, és tulajdonképpen élővé teszik, és egy inkluzív várossá teszik ezt az egészet. Tehát egy ilyen hihetetlen világ ez. Elvégben jövő áprilistól kezdődik meg az, hogy először már akár a sajtó munkatársait is, illetve külső vendégeket is fogadnak. Folyamatosan jelentkeznek be egyébként a vezető cég, mint az egyik vezető Interstellar Technologies is már ott kutatóközpontot hozott létre. Nyilván a városon kívül tesztelik a rakétákat, nem a városon belül, de maga a mérnöki központjuk ott van. De tényleg a különböző organikus élelmiszerek fejlesztőitől kezdve az ember-állat kapcsolaton és annak a jövőjén dolgozó csapatokon át nagyon-nagyon komoly az, amit ott képviselnek, és mindenből gyakorlatilag a világ legjavát igyekeznek ott bemutatni és fejleszteni, élő raborként tesztelni, és egy példát mutatni és választ adni a világunkat érintő számtalan problémára, és ezek jó része egyébként később majd duplikálható lesz egyéb olyan városokban, amik mondjuk nem a zöldmezős beruházás keretében jöttek létre, hanem gyakorlatilag már több ezer éve itt vannak, és nagyon-nagyon mintát és példát mutatnak, és egy óriási teremtő-alkotó közösség ez tulajdonképpen, és ez mutatja azt, hogy tényleg a Toyota jóval túl tekint a gyakorlatilag hagyományos autógyártó és akár a mobilitási szolgáltató misszión is, és tényleg valamit szeretne egy nagyobb léptékben visszaadni a társadalomnak.
És egyébként a mérnökök azok így családosan költöztek, tehát akkor itt most már robotvezérelte óvoda van, vagy azért pont ennek a nagyon érzékeny korosztálynak éppen, hogy emberekre van szüksége?
Abszolút családosan költöztek be, és nyilván az óvodákban azért még emberek vigyáznak a gyerekekre.
De reméljük, ez még 100 év múlva is így lesz, így mert az AI-jal folytatott kísérletek azért szörnyű eredményeket mutattak, zárójelbe zárva, igen.
De egyébként ők is már ismerkednek a különböző robotikai vívványokkal, meg a munkájuk, de mindennapjaik részei lesznek az utcán sétáló robotok, vagy éppen tovább gördő autonóm eszközök. Ugye a tömegközlekedés is autonóm módon folyik, tehát önvezető buszok járnak, és önvezető pizzéria gurul, tehát a food truck az önvezető módon gurul helyére, tehát az is egy ilyen nagyon izgalmas dolog, illetve pont most október végén lesz a japán mobilitási show Tokióban, és ott is rengeteg újdonságot fogunk bemutatni, amiről talán érdemes majd egy később adásban beszélgetnünk, és ott például kifejezetten a gyerekek számára kifejlesztett autonóm eszközökről is szó esik majd.
Hát igen, és akkor innen egy újabb beszélgetés jöhet, nem egy csupa kérdés marad itt bennem. Például ez az egész történet, az, hogy fenntartható ez a cél, már hogy környezetileg fenntartható legyen, energetikailag fenntartható legyen, ezt értemleg. Mikortól lesz ez fenntartható? Van-e erre valami tervszám, hogy mikor jut ez el az üzleti fenntarthatóságig?
Maga Bowen City?
Igen.
Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy már most fenntartható lenne, hogyha megnyitnák a külső befektetők számára, hiszen rengeteg embert inspirál az, hogy beköltözhessen oda. Itt viszont gyakorlatilag ez egy élő laborként funkcionál, és egyelőre még ugye a vezető tudósok dolgoznak ott, és hát tulajdonképpen, hogyha ilyen interaktív workspace-ként, munkahelyként tekintünk rá, és arra, hogy mennyi hozzáértéket teremt az, hogy ők egymással együtt tudnak dolgozni, és nem a világ különböző részein, különböző munkacsoportokban, Skype-on keresztül, nem tudom, mint keresztül kommunikálva, már önmagában ez egy nehezen forintosítható üzleti érték, de alapvetően azok a fejlesztések, amiket ők elképesztő gyors ütemben fognak szállítani, meg már most szállítanak, meg az, hogy tényleg a gyakorlatban ki tudják próbálni azt, hogy a humanoid robotok hogyan tudnak segíteni az öregeknek a, nem tudom, a járdán átkelni, vagy éppen ugye gyakorlatban nézik majd meg ugye a Toyota és a Joby-nak a repülő autójával kapcsolatos árukiszállítás, vagy azt, hogy kapunk egy SMS-t, vagy fölhív a robot áruszállító, hogy itt van a házunk, hogy jöjjünk le és vegyünk át a pizzánkat, vagy a nem tudom miket. Tehát hogy ez mind élőben, egy komplex környezetben tudják tesztelni. Ez azt gondolom, hogy már most egy megtérülő befektetés.
Legyen már ez a végszó, mert az időnk az teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Varga Zsombornak, a Toyota és Lexus márkák magyarországi kommunikációjáért felelős vezetőjének, hogy vendégünk volt, és elmondtad mindezt tedd máskor is.
Köszönöm, hogy itt láttam.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.